A pánikbetegség a mai témánk a Woman Power pszichológiai minisorozatában. Katona Katalin pszichológussal beszélgetek, és arról, hogy mit tehetünk azért egyrészt mi magunk, hogy jobban érezzük magunkat, és hol lép be a képbe a szakember, és hogyan ne veszítsük el akár az állásunkat, vagy hogyan ne veszítsük el a párkapcsolatunkat, a házasságunkat, mert hogy a tét az sokszor tényleg nagy, és én, ha így körbenéztem most az elmúlt időszakban, találkoztam olyannal, hogy valaki nem mer bemenni dolgozni, vagy egyszerűen a nap közepén azt érezte, hogy én nem bírom tovább, haza kell mennem. A kívülállók számára ez érthetetlen, és furcsa reakciókat válthat ki. Mi ilyenkor szerinted a környezet első reakciója? Hogyan látod ezt?
Ilyenkor a környezet egy darabig toleráns. Megpróbálják segíteni a maguk jó értelemben vett laikus módján. Megnyugtatják, támogatják. De az a helyzet, hogy az ilyen szorongásos zavarok, ezek gyakran létre tudnak hozni egyfajta ilyen patológiás működést, egy ilyen patológiás egyensúlyt, és hogy itt mire kell gondolni. Tehát, hogy például, hogyha valakinek lesz, mondjuk bemegy a munkahelyére, és ott rosszul lesz, remeg, nagyon bizonytalan lesz a feladatok végrehajtásában, és van egy ilyen nagyon empatizáló ember, aki oda megy, és majd én megcsinálom helyetted, majd én lemeccselem helyetted, akkor valahol kialakul mind a kettőnek egy ilyen biznisz helyzet, hogy aki az empatikus, aki a segítő, ő akkor tudja ezt így mutatni, ő megélheti ezt, hogy ő egy ilyen védelmező abban a helyzetben, aki pedig ugye szorong, és rosszabbul van, és gyengébbnek érzi magát, ő pedig úgy mentesül a felelősségvállalás, a döntés minden alól. De ez egy idő után mindenkinek borzalmasan megterhelő, hiszen aki mondjuk úgy, hogy védelmezi őt, ő gyakorlatilag...
Hát lehet, hogy kétszer annyit dolgozik. Így van. Van egy közeg, amiben együtt dolgoznak, ez kivált Igen. konfliktus helyzetet a csapaton Igen. belül. Igen. A főnöknek elvileg úgy kéne kezelnie a csapatot, hogy egységesen mindenkit ugyanúgy, hogy ne Igen. legyenek konfliktus helyzetek, és hogy meddig tolerálhat például a vezető, vagy meddig tolerál egy házastárs.
Igen, és egyébként a párkapcsolatokban is szerintem ez egy nagyon érdekes, hogy volt is ilyen esetem egyébként, ahol az történt, hogy a férjnek lett egy jobban fizető munkája, addig a nő keresett jobban. És a gyerekük is olyan életkorban volt, hogy kirepült már. És ugye, amiről a korábbi műsorban is beszéltünk, hogy nincs az ember felkészülve egy ilyen szerepváltásra, arra, hogy akkor innentől, ha kirepül a gyerek, meg hogyha mondjuk megváltozik a kapcsolatomban ez, hogy innentől nem én vagyok a család fenntartó, hanem a másik, akkor ki vagyok én? Akkor innentől mi az én életemnek a célja? Mi az én létezésemnek az értelme?
És ez akár pánikbetegséghez is vezethet?
Ugye, hogy ha ezt az elesettség a figyelem középpontjában maradhasson, ezért kialakultak nála ilyen pánikrohamok, és ezek nem tudatosak, azt nagyon fontos észben tartani, hogy egy-egy ilyen tünetnek a produkálása, ez nem egy direkt manipulatív stratégia ilyenkor, hanem egyszerűen így rátanulunk, hogy hát ha én elesett vagyok, egy ilyen törött szárnyú madárka, akkor lehet, hogy a gyerek nem költözik el otthonról, lehet, hogy a férjem mégsem megy el és vált munkát, mert hát, hogy akkor, hogy többet lehessen mellettem, hiszen támaszra van szükségem, és ezt a, korábban már említettem ezt a szót, hogy ezt a patológiás egyensúlyt gyakorlatilag beállítják. Ezzel az a baj, hogy senkinek nem jó. Tehát, hogy szenved a férj, hiszen az ő, mondjuk így leegyszerűsítve, hogy a karrier útja az ott megtörik, kialakulhat benne egy harag a házastárs iránt. A gyerekben is az lesz, hogy ő önállósodna, és ez egy nagyon fontos szükségletünk, az autonómia szükséglet az egyéni fejlődésünk útján, hogy olyan fontos, mint mondjuk a kötődés. Ő nem tudja ezt az autonómiáját végigjárni, ami azzal is jár, hogy fizikálisan is leválunk a szülőről, és valójában nem jó ennek a nőnek sem, hiszen ő is azt érzi, hogy igazából őnek lehet, hogy ő sem szeret ebben az elesett szerepben lenni, de hogy benne maradnak, és mindenki szenved. És akkor igazából innen kellett ugye gyakorlatilag felépítkezni, és a szorongásos tüneteknél mindig vissza kell ugye menni oda, hogy jó, akkor ezt mi is generálja, mert ahogy említettük is, hogy mindig van hétköznapi stressz, meg szorongás, meg pánik, de ott tudjuk az okát, mert majd nem elütöttek, mert a főnök gorombáskodott velem, mert a nem tudom, a gyerekről kaptam valami olyan hírt. A szorongásos tüneteknél ez az egyik legijesztőbb, hogy nincs oka. Nem látjuk a kiváltó okot. Ha visszamegyünk, akkor egyébként mindig megtalálhatjuk, akár azt is, hogy mondjuk gyerekkorban, például ez a nő, nagyon tipikus volt, ugye, hogy a szüleitől akkor kapott egy ilyen extra figyelmet, hogyha ő éppen beteg volt. Egyébként mindenki tette a dolgát, megkapta persze így az ellátást, de hogy akkor volt az extra figyelem, az extra törődés, a fontos vagy érzés, akkor jött, amikor ő beteg volt.
És nyilván, miközben az ember sikeres, és mennek a dolgok, akkor erre a rég eltemetett módszerre nincsen szükség, ha jól értem.
Persze, persze.
Ami fel egy olyan helyzet előhozhat egy régi rossz viselkedési megoldást.
Így van, és a szorongások mögött ugye nagyon sokszor, hogyha már így említettük, ugye, hogy mi lehet az oka, egyébként úgy tűnik, hogy van genetikai oka is, mert akiknek az első fokú rokonságában vannak már ilyen pánikos tünetek, ott valószínű nála is meg fog jelenni, de azért azt tudjuk, hogy azért ez nem szentírás és nem törvényszerű. Ahogy említettem már korábban is, hogyha nem tanulom meg a családomban, hogy hogyan kezeljem az érzéseimet, az nagyon ijesztő lehet, hogy nem tudom mondjuk, hogy a bizonytalanságon fölött hogy lehetek úrrá, vagy ha nem jó stratégiát tanulok meg. Tehát sajnos szorongásos tüneteknél nagyon gyakran bejön az, hogy valamilyen destruktív, romboló stratégiát választanak. Ilyen lehet például az alkohol, vagy bármilyen más függőséget okozó szer, vagy viselkedésnek az alkalmazása. Amivel mondjuk az is probléma egyébként, hogyha valaki például a szorongását mondjuk egy cigi szünettel, vagy egy kávé szünettel akarja feloldani, ezek valójában stimuláns szerek, tehát hogy pont, hogy abba az irányba hatnak, hogy mondjuk fel tudják fokozni a pulzust, és egyáltalán nem hozzák azt a vágyott lenyugtató érzést, és csak tovább tudja generálni a kört. Tehát, hogy nagyon sokszor a szorongásos zavarok hátterében ez is ott van, hogy rossz megküzdési stratégiát választunk. Ezek az emberek nagyon szenzitívek a testi érzeteikre, ami azt jelenti, hogy ők nagyon monitorozzák azt, hogy mondjuk milyen az ő pulzusuk, szívverésük, a közérzetük, hogy viselkedik a gyomruk, éreznek-e lüktető eret az agyukban, tehát hogy ilyen szuperszenzitíven nézegetik, vizslatják egyfolytában az egész testüket, felnagyítják, és ezeket katasztrofizálják. Ugye egy-egy testi tünetnek, és például van is ilyen módszer, amikor azt kérjük a klienstől, hogy mondjuk csináljon meg 15 googolást, és akkor ezzel mint egy megmagyarázzuk neki, hogy a pulzusa ugyanúgy felmegy, az izmai ugyanúgy túlfeszülnek, szaporodik a légzése, kipirul az arca, elkezd izzadni, tehát hogy ezeknek a testi tüneteknek nagyon sok más oka is lehet, és hogyha ő éppen felcaplatott a másodikra lépcsőn, akkor ne gondolja azt, hogy épp pánikrohama van, hanem hogy tudja ezt így racionálisan át gondolni, és hogy a testi tüneteinek egy reális magyarázata legyen.
Ami számomra nagyon érdekes, hogy ha már a pánikról és a pánik helyzetek kezeléséről beszéltünk, hogy a pánik visszatérhet, és ahogy említetted, hogy a kiváltó okokat sokszor nem tudjuk, a pánik vagy a pánik okozta testi érzet vagy lelki érzet nem abban a helyzetben tér vissza, csak az érzés ugyanaz, és megmagyarázhatatlan, hogy miért tért vissza újra egy sokkal kisebb, egy apróságtól is akár. Hogyan lehet rátanulni arra, hogy ez minél ritkábban, tehát hogy minél kevésbé térjen vissza ez az érzés?
Amikor az ilyen szorongásos, pánikos problémáknak a gyökerét keressük, akkor gyakran kérjük azt a kliensektől, hogy naplózzák ezeket az érzéseket, ezeket a helyzeteket, és akkor ebből a naplóból szépen vissza tudjuk nézni nagyon sok mindent, de többek közt azt is, hogy van-e tipikus helyzet, ahol ez ő neki bejön az életébe. Vannak például ilyen megfigyeléseim nekem is, hogy mondjuk a kontrollvesztett helyzetekben jön ez elő valakinél. Bármikor, tök mindegy, hogy mi a szituáció, amikor ő azt érzi, hogy nincs uralma a helyzet fölött, vagy mondjuk csak akkor jön elő, hogyha ő egyedül van.
Mert hogy lehet, hogy egy korábbi nagy probléma a komoly reakciója egy későbbi kis problémának is ugyanolyan komoly reakciót vált ki. Tehát ez is előfordul.
Így van, igen, tehát ugye itt a közös gyökeret, és akkor ugye, hogy a pszichológus miért turkászik állandóan a múltban, mert simán lehet mondjuk gyerekkorban ez az alapélmény, hogy őt egyedül hagyták, őt magára hagyták, őról nem tudom, megfeledkeztek, uram, bocsá, és gyakorlatilag ez a gyerekkori élmény, amit ő valahogy aztán túlélt. Tehát, hogy ő szépen felnőtt, dolgozott, stb., de aztán jön egy ilyen esemény, ami ezt így betriggereli, tehát beindítja ezt az egész folyamatot, és ugyanez a nagyon erőteljes magányosságérzés, tehát hogy mindig van egy ilyen gyökérérzés, amit hogyha megtalálunk a helyzetben, és nyilván magától a helyzettől vissza lehet menni, ugye a pszichológus az érzésekkel dolgozik alapvetően, hogy ez, hogy mindig egyedül vagyok, az nem ettől érdekes, hogy egyedül vagyok egy egyébként 800 lakásos társasházban, ahol amúgy, ha kiabálnék, akkor csak kapnék segítséget, hanem mondjuk a magányosság érzése az, ami valójában beindítja, és magányosnak bárhol érezhetjük magunkat, tehát a magányosság érzés megjelenhet a munkahelyünkön, a párkapcsolatunkban, vagy akkor is, akár ha fizikálisan is egyedül vagyunk.
Mennyire hosszú munka, hogyha valaki egy komoly pánik helyzetet kell, hogy leküzdjön? Tehát akár pszichológussal ez mennyire hosszú munka lehet?
Hú, ez nagyon eltérő. És korábban kérdezted tőlem, hogy hát, hogy mennyiszer kell jönni, vagy akár, hogy az emberek megengedik ezt maguknak. Azok, akik nagyon motiváltak, akik nagyon dolgoznak magukon két konzultáció közt, komolyan veszik, beavatkoznak ezekben a folyamatokban, hajlandóak ezeken a megküzdési mechanizmusaikon változtatni az erőforrásaikat, tréningezik gyakorlatilag saját magukban. Őnáluk ez egy rövidebb folyamat. Akik kényelmesebbek, akik kívülről várják a megoldást, akik bizonytalanabbak saját magukban, vagy akár sajnos sokszor látom azt is, hogy a környezet ugye visszahúzza őket, elbagatellizálja a problémáikat, vagy akár ugye visszahúzzák a játszmába, hiszen ahogy például az előbb említettem ezeket a, hogy mondjuk egy munkahelyen is megjelenhet, aki ebben sütkérezik, hogy ő a védelmező, ő a megoldó ember, neki ez kellemetlen lesz, hogyha én elkezdek hirtelen önállóvá válni a munkahelyemen, mert ugye akkor neki mi lesz a dolga. Tehát, hogy sokszor ezt is tapasztalom, hogy a környezet húzza vissza a fejlődést. De aztán ezekben, tehát hogy nyilván a pszichológus azért van, hogy ezekre felhívja a figyelmet, és így átsegítse ezen a klienst, hogy képes legyen ezeket újra mozgósítani saját magában, de hogy ez nagyon eltérő. Én azért azt gondolom, hogy 4-5-6 hónapos munkával, ezek nagyon szépen korrigálhatóak. Én mondjuk 2 heti rendszerességgel találkozok a klienseimmel, aki ettől sűrűbben dolgozik, függ a módszertől is egyébként. A szorongásos panaszoknak a kezelésében a kognitív viselkedés terápiák azok nagyon hatékonyak. Ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amit már így említettem, hogy gyakorlatilag egy ilyen katasztrofizáló gondolkodás kezdődik el a kliensnél, és egy pici dolgot is felnagyít, és kezelhetetlennek érez. Gyakorlatilag ezekben a terápiákban megtanítjuk nekik, hogy hogyan szemléljék reálisan. Ezek mellé jönnek be a relaxációs módszerek.
Tehát önmagunk legyugtatása.
Így van. Tehát ez lehet akár egy mindfulness-es gyakorlat is, vagy lehetnek légzéstechnikák, mert ugye a hiperventiláció, tehát ugye ez a kapkodom a levegőt, ez is nagyon gyakori tünet a szorongásos zavaroknál, és ilyenkor szerencsésebb megtanítani nekik. De akár ilyen egyszerű dologra felhívjuk a figyelmüket, hogy mondjuk 4 ütemen keresztül belélegez, és 4 ütemen keresztül kilélegez. És sokszor már ez segít, hogy ő tudatosan beavatkozik ugye a légzésébe. Vagy akár ilyen egyszerű dolog is, hogy amire azt gondoljuk, hogy evidencia, de nem, hogy aludjon a kliens, mert azért szép szemmel találkozunk. Például volt ilyen orvos kliensem, aki mondta, hogy hát ő napi 4 órát alszik. És hát azért mondtam, hogy ezen próbáljunk meg változtatni, mert hogy ez nem lesz jó, nem szorongásos tünettel jött egyébként, és elkezdett 6 óránkat aludni. És ő maga mondta, hogy hát, hogy ő mennyivel kreatívabb, ő mennyivel nyugodtabb, mennyivel türelmesebb, önmagában ezzel ugyan, hogy 2 óra plusszal megnövelte az alvását. Ez nagyon, tehát az agyunknak szüksége van az alvásra, egyébként ezt nem spórolhatjuk el, úgyhogy már sokszor ilyen életvezetésbeli tanácsokkal is könnyű változást elérni.
Egy szó mint 100 egyébként azért munkát bele kell tenni, anélkül nem megy, ha jól értem. És köszönöm, Kata, hogy mindezt elmondtad, folytatjuk még innen. Katona Katalin pszichológus, munkahely szervezet pszichológus, egyben szexuálpszichológus volt ma a vendégem. Kata, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.